Törékenyek és sziklaszilárdak, tétovák és határozottak, kezdők és bölcsek, őszinték és titokzatosak. A nő millió arca, Galgóczi Dóra 25 novelláját tartalmazza ez a kötet, de vajon kinek szánta a szerző, férfiaknak okulásul vagy nőknek megerősítésként?
És éppen ezért az alcím az, hogy novellák rólad róla. Tehát a nők ott fedezhetik fel benne az érdekességet, hogy rádöbbennek, hogy én is találkoztam már ilyen érzésekkel, ilyen szituációkkal, és ez szerintem egy felszabadító érzéssel jár, hogyha érzem, hogy nem vagyok egyedül. A férfiaknak pedig olyan célzattal szólhat, hogy könnyebben megismerjék a nőket, ne legyintsenek, hogy hát nem árulják el a problémáikat, mindig más arcukat mutatják, talán kétszínűek, holott ez nem így van, hanem talán egy kis segítségre szorulnak abban, hogy próbáljanak közelebb kerülni ők is az érzéseikhez, és a férfiaknak sem kéne szégyelni feltárni a saját gondolataikat, érzéseiket, mert nekik is sok arcuk van, csak talán kevésbé merik ezt kimutatni, vagy magukban átgondolni.
Kagylóhé még kinyílhat. Szívszorító történet egy asszonyról, aki kényszeresen ragaszkodik mindennapi kis szertartásaihoz, nehogy valami kibillentse megszokott életritmusából, már ha ezt életnek lehet nevezni.
Szerintem sokan vannak olyanok, akik tudatalatt elzárkóznak az emberi kapcsolatoktól, hogy nehogy valamilyen sérelem érje őket, és főleg idősebb korban már belekapaszkodnak azokba a kis támpontokba, megrögzött szokásokba, amik a biztonságérzetet jelentik számukra, és nem mennek ettől elszakadni, nehogy valamilyen váratlan helyzettel szembesüljenek. Tehát Malvin egy 60 év körüli hölgy, aki egyedül él már egy remete-szerű életet, nincsenek körülötte rokonok, ismerősök, és szándékosan nem is keresi a baráti kapcsolatokat, és egyszer csak váratlanul nyer egy utazást, egy sorsoláson. Eleinte eszágában sincs elmenni, ahol valamilyen furcsa helyzetbe kerülhet, aztán mégis úgy dönt, hogy vállalkozik erre az útra, és fokozatosan feloldódik, levetkőzi azokat a gátlásait, merev szertartásait, amikben eddig élt. Barátokra talál, és amikor hazautazik a régi otthonába, akkor egy jelkép, a sárga barack lekvár, amit eddig mindig csak a megszokott és egyfélét volt képes fogyasztani, most elfogadja a szomszéd barátnője ajánlatát és az ő lekvárjából ken a zsemléjére, és ez jelképezi azt, hogy feloldódtak benne azok az elzárkózások a külvilág elől, amik eddig benne éltek, és egy kirándulóklubba is beiratkozik, tehát a nyugdíjasoknak azt az életét éli, amit mindannyiunknak kellene.
A novellák között természetesen ott vannak a nővérés körüli problémákkal küszködő kamasz kislányok, szinte mini tinédzser regény bontakozik ki előttünk, amikor megismerkedünk a műkörmök és nőcis ruhák bűvkörében élő Beával, akit a sors a tanulógépnek kikiáltott sára mellé sodor egy padba.
Bármerre előre vagy hátra haladunk az időben, azért a kamaszkor problémái azok örök kérdések. Az a fajta bizonytalanság, ami a kamaszkorban egy fő probléma, hogy vállaljak esetleg egy olyan szerepet, amit elvárnak tőlem a külsőségeknek, a divatnak, a buliknak való létezést, vagy pedig előássam magamból azokat a valódi értékeket, aki vagyok, csak esetleg nem ezt várják tőlem a barátok.
Persze kamaszkorban talán nem is fedezi fel az ember lánya, hogy mindkét lehetőség adott. Beát sosem érdekelte a tanulás, nem is érti Sára igyekezetét.
Igen, talán eddig a találkozásig ő nem is gondolta volna, hogy egy másik értékrend szerint is élhetne. Tehát ő egy könnyed életet élt, nem igazán foglalkoztatták sem osztályzatok, sem tanárok, sem iskola, annál inkább az öltözködés és a fiúk. És amikor megismerkedik Sárával, akkor rádöbben, hogy benne olyan értékek vannak, amik talán még méltóbbá tehetik a barátságra, mint az eddigi barátnői.
Ne feledkezzünk meg a házasságba vágyakozó fiatal nőkről. Az egyik történetben éppen az esküvő előtt álló Nóra életében bukkan fel valaki, és jól összezavarja.
Igen, ennek lehetnek egyrészt a környezetünkből áradó hatások is az okai, hogy egy állandó útkeresésben élünk, ami több novellában is megjelenik. Nem igazán tudjuk eldönteni, hogy mi a ránk szabott szerep, amiben jól éreznénk magunkat, és ezért, amikor ott vagyunk a döntés kapujában, akkor mindig jön egy elbizonytalanodás, hogy mi lenne, hogyha egy másik helyzetet, egy másik életet próbálhatnék ki. De az a célja ezeknek a novelláknak is, hogy rájöjjünk, hogyha önmagunkban megtaláljuk azt a biztos pontot, amik valójában saját magunk vagyunk, akkor biztos, hogy azt az utat választjuk, amiben tartósan jól érezhetjük magunkat.
De valóban a két férfi között kell választania, nem inkább saját kétféle énje között?
Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy az igazi választáshoz magunkat kell először jól megismerni, és akkor tudjuk a saját kiegészítő felünket megtalálni. Ugye az első a leendő férje vagy vőlegénye a főhősnek, egy biztonságot nyújtó igazi klasszikus férnek és családapának gondolt személy, ugyanakkor megismerkedik egy szenvedélyesebb, kalandvágyobb férfivel, Floriannal, és itt döbben rá, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy az az út, amit ennek az egyetlen megoldásnak hitt, az lesz valójában az a szerep, amiben ő feloldódhat.
A legnehezebb élete a 40-es éveikben járó nőknek van. Ők azok, akik nagy terheket cipelnek, akik komoly döntések előtt állnak.
Szerintem ez egy olyan fordulópont az életben, amikor már nem lehet valaki annyira könnyelmű, mint a 20-as, 30-as éveiben, de még nem érkezett el egy olyan megnyugvó állapothoz, amit a nyugdíjas kor jelent. Tehát itt merülnek föl azok a dilemmák, hogy hogyan próbáljunk a család és karrier mérlekhintáján okosan egyensúlyozni, megmaradjunk-e az eddigi társunknál, esetleg kezdjünk egy új életet, amihez még mindig nem késő.
Ebben a korosztályban a novellák szereplőit legtöbbször éri valami trauma. Panna gyermeke sérülten születik, ő mindent megtesz az alig fejleszthető fiáért, de férje elhagyja őket.
Hasonlót láttam és olvastam is róla, és belegondoltam, hogy végül is nem lehet egyértelműen elítélni itt az apát, mert egyszerűen ő valóban nem bír ezzel megküzdeni magában, és nem biztos, hogy jól döntene, hogyha kényszerből mellettük maradna, mert azzal valószínű, hogy már az édesanyát és a fogyatékos gyermeket sem tudná támogatni. Itt tényleg fel kell ismerni az édesanyának, hogy neki egyedül kell ezzel megküzdeni, de ő valóban ehhez elég erős, még hogyha nem is könnyű a hétköznapokon felülkerekednie, de én úgy érzem, hogy ő is meg tudta itt érteni a férjét, és nem vádolja ezért, hanem egyszerűen beletörődik, hogy ő nem volt képes ezzel kibékülni.
És valamikor a férfi kitartó és a nő futamodik meg. A kötet legelső történetében a házaspár balesetet szenved, a férj hamarabb felépül, de a feleség, akire több plasztikai műtét vár még, hogy visszanyerje az eredeti arcát, egyszerűen kilép a kapcsolatból.
A baleset után nem bízik eléggé abban, amit pedig a férje állandóan bizonyít, hogy egy eltorzult arccal, amiben nem biztos, hogy még helyre lehet állítani, ugyanúgy szeretni fogja a férje, és ugyanolyan kívánatosnak tartja. És ő megelőzi ezt a csalódást azzal, hogy elhagyja legalábbis addig, amíg meg nem bizonyosodik róla, hogy teljesen felépült és visszanyerte az eredeti külsejét, mert ő úgy gondolja, hogy ha ő lép előbb, és ő hagyja ott, akkor nem ő lesz az elhagyott és szerencsétlen sajnálni való, hanem a saját döntése alapján vállal egy másik életet.
Az olvasóban tovább élnek a történetek, nyilván a saját élethelyzetükhöz legközelebbiek maradnak meg, de melyik a szerző legkedvesebb írása?
Talán a Gumiasztalon. Egy képpel indul, egy jelenettel, ahol a főhős, egy fiatal nő egy parkban találkozik egy gumiasztalon ugrándozó kislánnyal, és rájön, hogy ez a gumiasztal, ez egy hatalmas szimbólum a mi életünknek, és sorra veszi a saját életét a születésétől kezdve, hogy ő hányszor volt fent, és nagyon mélyen, és talán az a fő mondani valója, hogy mindannyian sokszor kerülünk mélyre, de elég erőt tudunk összeszedni magunkhoz, hogy mindig újra elrugaszkodjunk.
A nő millió arca, novellák rólad, róla. Galgóczi Dóra kötetét a Szaktudás Kiadóház ZRT jelentette meg.